Ma a mesterséges intelligenciáról fogok beszélni, és azzal is kezdeném, hogy egy kis közvéleményt kutatok. A kérdés, hogy ott van, hogy kérném szépen, hogy tegye fel a kezét, aki ma használt már mesterséges intelligenciát. Vagyunk egy páran, átütő mennyiségben nem, vagy többségben nem vagyunk, idefele úton kihasznált. Nagyon jó, ilyen ember is van. És kihasznált életében mesterséges intelligenciát, azt remélem, hogy ebből több lesz. Jó. Kicsit provokatívnak szántam a kérdést, és itt át is váltanék egy másik témakörre. Ugye ez egy elektromos hálózat, úgyhogy kérdezném, hogy ki az, aki villamosságot használt ma. Ez jó egyúttal arra is, hogy lássam, hogy ki van még velem. Nagyon jó, tehát ebbe azért többségbe vagyunk, hála Istennek. És azt gondolom, hogy meglepő lehet, de nem feltétlen indokolatlan a két kérdés sor egymás utáni feltétele. Nyilván föltehettem volna még a villamossággal kapcsolatban is egy csomó kérdést, mert hogy itt lényegében egy bő évszázadról beszélünk. Ha ugyanezeket a kérdéseket az elektromosságról föltettem volna 100 évvel ezelőtt, akkor körülbelül ugyanúgy furcsán néztek volna rám, mint most a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. És hát, hogyha most ezeket a kérdéseket teszem föl, most megint az elektromossággal, villamossággal kapcsolatban, hogy hol használjuk? Kicsit mindenki gondolkozzon el, mennyire van központi szerepe a cégünk stratégiájában, vagy hát ki mit dolgozik, hogy abban mennyire ezen jár az agyunk nap mint nap, illetve hát harmadik rész, hogy mennyire tudna a cég létezni nélküle. Most én megengedtem magamnak, hogy tegyek ide néhány választ, amire azt gondolom, hogy legtöbben hasonlóan válaszolnánk, hogy mindenütt használjuk, eszünkbe se jut, tehát nem ezen pörgünk, amikor az üzletet tervezzük. Ugyanakkor, hogyha véletlenül elmegy az áram, akkor eléggé idegesek tudunk lenni, meg telefonálunk mindenhova. És akkor nyilván adódik, hogy ugyanezeket feltegyem a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is. Itt nem tudom, hogy kinek mi a válasza, de hát én mennék kicsit tovább. Én azt gondolom, hogy nagyon hasonló válaszaink fognak lenni nagyon hamar, mint amit a villamosságra én itt megengedtem magamnak, hogy mindenütt használni fogjuk, mindenütt ott lesz, annyira természetes lesz, hogy nem gondolkozunk rajta, és hát nem is nagyon fogunk tudni működni nélküle. És ezt úgy tudnám megfogalmazni, ezért is volt az elektromosság, hogy ez egy közmű lesz, ott lesz mindenütt, és csak akkor veszük észre, amikor nem működik. Azt is bevallom, hogy ezt a koncepciót, hogy bizonyos technológiai eredményeket a közmű vesítés felé való fejlődésével írjunk le, azt nem én találtam ki, azt lopom. Egy olvasmány élményem volt a 90-es évek közepén, vagy második felében, ugye ez a dotcom boomnak, az internetes üzlet, e-commerce nek a felfutási időszaka, és akkor olvastam egy interjút egy magyar labban valamelyik akkor létező nagy telkónak az igazgatójával, hogy ugye itt van ez az érdekes technológia, internet, újfajta üzleti gondolkodás, újfajta üzleti lehetőségek, hogy vajon mi lesz 10-20 év múlva. És ő mondta azt akkor az internetről, hogy az internet az közmű lesz, észre se vesszük, jönni fog a falból, azt nem látta előre, hogy a levegőből fog jönni, mert wifi lesz, de hogy teljesen természetes, hogy ez van, és ez akkor meghökkentő mondat volt. Lehet, hogy ez az emmivel kapcsolatban ugyanilyen meghökkentő ma is, én azt gondolom, hogy ennek ellenére igaz, és erről próbálok egy kicsit beszélni most. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy mi is az az emi, és ha ilyen képünk van az emiről, hogy ez egy csillogó szemű robot, ráadásul olyan, mint az ember, akkor én azt gondolom, hogy az egy rossz kép. Biztos lesznek egyébként ilyen humanoid robotok is, de az emi alapvetően nem ilyen. Még hogyha szerettünk is úgy gondolkodni róla, hogy megszemélyesítjük, alapvetően nem egy humanoidról van szó, de ahhoz, hogy el tudjam mesélni, vagy egy kicsit érzékeltetni tudjam, hogy mi lehet az az emi, egy kicsit bele kell menni ebbe a definíciós osztásba, amit szoktak mondani. Alapvetően három fajta emiről lehet beszélni. Az egyik a szűk emi, általános emi és a szuper emi. Hát mik ezek? Ugye az mesterséges intelligencia az valami olyasmit jelent, hogy olyan feladatokat végez el a gép, amit az emberek szoktak, vagy amiben az emberek jók, vagy eddig az emberek jók voltak benne, és eddig a gép nem. És hogyha ezt megtanítjuk a gépet ezt elvégezni, akkor az egy mesterséges intelligencia. És a szűk értelembe vett MI az annyit tud, hogy valamilyen területen legalább olyan teljesítményre képes, mint az ember. Kezdődött ez a sakkal, meg sok minden mással. Ma a szűk MI korszakát éljük, meg amennyire én látom a belátható időn belül a szűk MI korszakáról lehet beszélni. Tehát egyre több területen olyan dolgokra lesz képes a mesterséges intelligencia, vagy a számítógép, amire addig hagyományosan az emberek, ahol az emberek voltak a legjobbak. Az általános MI ezzel szemben az lenne, vagy lesz, itt ez már egy kicsit hitbéli kérdés, hogyha minden területen képes a gép olyan teljesítményt nyújtani, mint az ember. És itt ugye ez azért hitbéli kérdés, meg azért nehézkes, mert hogy pontosan mire képes az ember, azt nem biztos, hogy össze tudjuk foglalni röviden, vagy fel tudjuk sorolni. Nagyon sok mindenre vagyunk képesek. Ennek egy részére vagy képes lesz a számítógép, vagy nem, vagy érdekünk lesz megcsinálni, vagy nem, de a szűk MI az egy másik kérdés, az már most is itt van, és a szuper MI lenne az, amikor már többet tud a gép valamely területeken, mint az ember, de egyébként meg mindazt tudja, mint az ember. Újdonsága az MI, hát ez már talán kiderülhetett a kérdéssorban, meg az eddigiekben, hogy szerintem nem. Ugye azt tudni kell róla, hogy az MI az egy kutatási program, ami az Egyesült Államokban indult 1956-ban, ez az sem ma volt. És hát nyilván ennek során azért pár dolgot sikerült elérni, pár dolgot csináltak. Hozzátartozik, hogy ez, az MI kutatása az mindig ilyen hullámokban történt, hogy először nagy felbuzdulások vannak, nyilván kitalálták ezt a szót, hogy mesterséges intelligencia, szereztek rá pénzt, elkezdték csinálni. Aztán kiderült, hogy hú, hát mégse készült el a mesterséges ember. Többek között azért is, mert mindig, hogyha valamilyen területen megoldunk valamit, hogy a gép tudja azt, amit az ember tudott, akkor hirtelen úgy néz ki, hogy hát ez egy program, ez nem, ebben nincs semmi csoda, ez nem mesterséges intelligencia, ez egy megoldás, ez egy program, az beépül a mindennapokba, azt használjuk, és akkor vissza lehet menni a kutatókhoz, hogy na jó, de az MI az hol van. És akkor mindig így a fellelkesülés után eljön a kiábrándultság korszaka, vagy MI-tél, ahogy mondani szokták, és akkor nem adnak rá több pénzt, akkor egy kicsit ciki lesz, mivel foglalkozni, mert hát már 10 éve kutatják, és még mindig nincs kész, és akkor egy kicsivel később, amikor ez már így elfelejtődik, akkor meg megint jön egy felbuzdulás. Most nagyjából a negyedik ilyen felfele menő hullámnál tartunk, és vagy lecseng, vagy nem, az a nagy különbség az eddigiekhez képest, hogy most már magánbefektetők és igen komoly pénzeket tesznek bele szerte a világon. De hát, hogy 56 óta mi különböző hullámok lementek, azért nagyon sok eredménye van ennek. Itt van egy kép, ez egy, nem hiszem, hogy sokan felismerik, én se tenném, ez egy levélszortírozó gép egy postai depóból, ránéz a borítékra, irányítószám ez az alapján rendezi, hogy merre kell továbbvinni. Itt egy következő példa, az nem tudom mennyire látszik, ez egy helyes írás ellenőrző, gyanítom, hogy mindenki találkozott már vele. Ugye ez is egy olyan, ugye a postai dolognál ott a karakterfelismerés volt valami, amit nem tudtak a gépek. Itt eleve az, hogy a nyelvbe beleszóljon, hogy én hogy használom a nyelvet, ez pár évtizeddel ezelőtt sci-fi volt. Következő kép, ez, amit majdnem biztos, hogy sokan használtak ma, ez a navigátor, ami most már telefonban van, régen kis kütyüket használtunk. Ennek az alapja is az a legrövidebb út, meg legolcsóbb út keresési történet, amit annak idején az MI-vel kapcsolatban kezdtek el kutatni 60-as években, és akkor itt persze nyilván mindenféle gépsorokat, automata robotokat is lehet emlegetni. Tehát azt gondolom, hogy bár maga az MI definíciója, hogy mit fogadunk el, aminek ez változik, egy csomó olyan eredmény van, amit napjainkban is használunk, sőt egyre több. És hát ami lényegi változás még a pénzen kívül az idei, vagy hát a legújabb körben, legújabb hullámában az MI-nek az az, hogy eltolódott a hangsúly. Kezdetben az első néhány hullám során arról szólt az MI, hogy megpróbálunk egy probléma megoldó gépet csinálni. Arra próbálták a gépeket megtanítani a fejlesztők és a kutatók, hogy valami olyan algoritmusokat, olyan módszereket szedjenek össze, amivel a világ összes problémáját meg lehet oldani, vagy legalábbis nagy szeleteket. Ebben is nagyon komoly eredményeket értek el, ennek a folyamánya egyébként a navigációs szoftver, amit manapság is használunk. Épít a világról egy absztrakt reprezentációt és abban mindenféle útvonalakat keres, ezt elméletileg lehet használni probléma megoldásra is, ennek komoly korlátai is vannak. Ami az eltolódás lett a dologban, hogy eljutottunk oda, hogy nagyon-nagyon sok adatunk lett, IoT, Big Data, ezt mindannyian tudjuk, és hát ezekben az adathalmazokban a mintázatok felismerése az, ami előtérbe került, és kiderült, hogy egy csomó problémát meg lehet úgy oldani, hogy igazából nem is tudjuk megmondani, hogy hogy oldjuk meg. Azt látjuk az adatokból, hogy általában így szokott ez történni, vagy hogyha sikeres a kimenet, akkor mi, hát az esetek 99%-ában így történt, akkor próbáljuk meg úgy csinálni. És hogy azzal állítanám itt ezt párhuzamba, közelmúltban jelent meg a HVG-ben a Bajár Gábornak egy írása arról, hogy ez, amit most élünk mostanában, az a harmadik információs forradalom, és hát ő azt mondta, hogy az első nagy lépés az emberiség történetében az volt, amikor megtanultunk beszélni, mert ugye ezzel át lehet adni információkat, föl lehet halmozni, el lehet mesélni a gyerekeinknek, hogy mi hogy gondoljuk a dolgokat, hogyan kell csinálni dolgokat. Következő nagy lépésnek ő az írásbeliség feltalálását, vagy felfedezését gondolta, mert nyilván így akkor nem csak személyes kapcsolatokon keresztül lehet ezeket a dolgokat elvégezni. És azt mondja, hogy a harmadiknak az időszakában élünk, nem csak most ebben az évtizedben, hanem egy kicsit régebb óta, amikor nem csak írásbeliség van, hanem adatbázisaink is vannak, halmozódnak fel az adatok, egyre inkább digitálisan. Ugye ez azért fontos, mert ugye hiába van nekünk nagy könyvtárunk, mint Alexandriában, ha abban meg kell keresni valamit, akkor ez egy komoly feladat lehet. És hát az MI ilyen szempontból, ami most zajlik, ez a szűk MI korszak, ez arról szól, hogy elkezdjük megtanulni ezeket az adatbázisokat használni. Tehát ilyen értelemben egy valódi információfeldolgozáshoz jutunk hozzá, és itt utalnék vissza arra, hogy ez úgy fog igazából történni, hogy ez meg fog valahol a hálóba történni, vagy hát divatos módon a felhőben, a számítógép ezt valahogy megoldja, tehát nem konkrétan úgy kell feltétlenül elképzelni, lehet, hogy lesz ilyen interfész, de nem úgy kell elképzelni, hogy egy robottal beszélgetek, vagy előszedek valami emberarcú szörnyet, és ő fog nekem diktálni, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azok az adatok, amik felhalmozódnak, azok segítik az életemet. Valahonnan a háttérből én a szokásos, éppen használt interfészeimen keresztül szembesülök ezzel, ha az telefon, ha az számítógép, ha okos óra, ha lesz okos otthonom, és onnan jön az információ, akkor az. Ez pontosan előre nem lehet látni, hogy mi lesz az az interfész, ahol mi kapcsolódunk ezeket ez az adatokhoz, de a lényege ennek az egész történetnek az, hogy felhalmozódnak az adatok, és azokat elkezdjük használni. Ugye az nem meglepő, előttem előadást tartó kolléga is beszélt róla, hogy az adatok vannak, keletkeznek, felhalmozódnak, és egyre inkább minden cég életében ez természetes, hogy gyűlnek az adatok, és most lépünk abba a korszakba, hogy ezeket megpróbáljuk használni. Én nem készültem az előadásomban arra, hogy most konkrét példákat, részleteket mondjak, hogy hogyan lehet és kell használni a cég életében ezeket az adatokat. Többek között azért nem, mert megnéztem a speakerek névsorát a mai konferencián, és például a délután folyamán nagyon sok olyan cég fog itt előadást tartani, akiknek konkrét megoldásaik vannak, mondjuk intelligens vállalati menedzsment rendszerekben, vagy hasonló dolgokban, amik lényegében arról szólnak, hogy adatokat, amiket gyűjtünk, azokat felhasználjuk okosan, okosabban, intelligensen. Hát ki hol tart most, de alapvetően arról szól a dolog, hogy ezekben az adatokban megtaláljuk, hogy mit kéne csinálni, mikor kéne csinálni, hogyan optimalizáljuk, hogyan könnyítsük meg az emberek munkáját, esetleg javaslatokat tegyünk új dolgok bevezetésére. Úgyhogy én azt mondanám, visszatérve itt a közmű metaforájához, hogy ez a dolog tényleg olyan, mint az elektromosság, és olyan lesz a jövőben még inkább. Tehát, hogy muszáj használni, mert egyszerűen nyilván a villamosság tekintetében is, hogyha fölteszem a kérdést, hogy ki gondolja úgy, hogy megállja a helyét a versenyben, hogyha nem használ elektromos áramot, akkor valószínűleg kevesen lennénk a teremben, akik erre voksolnának. Az emmi is olyan lesz, hogy nem igazán az lesz a kérdés, hogy akarom-e, vagy hogy akarom, hanem hogy piacon akarok-e tudni maradni, és ehhez azokat a standard alkalmazásokat fog kellenem átvenni, amit egyébként mindenki más is használ a saját adataival. Úgyhogy a, nem tudom, 30 éves reklámszlogent ellopva megint, hogy aki kimarad, az lemarad. Nem kell megijedni, mert ezek a megoldások jönnek és maguktól fognak terjedni, de nem hiszem, hogy olyan döntési helyzetben leszünk, hogy arról gondolkodhatunk, hogy akarunk-e a cégben emmit vagy sem. Ezt az aki kimarad, lemarad szlogent egy kicsit tovább vinném, és egy kicsit tágítanám itt a képet, úgyhogy ezért hoztam el ezt a könyvet. A kivetítőn talán olvasható is. Ez egy most kurrens bestseller egyébként, Amerikában is szerte a világon. Ugye arról szól, hogy a világban a mesterséges intelligencia úgymond szuperhatalmainak a helyzetét tekinti át. Hagyományosan mindig az IT meg az ilyen új technológiák szuperhatalmaként az Egyesült Államokat, azon belül is a Szilícium völgyet is, völgyet szokták emlegetni. És hát ugye ez a könyv meg arról szól, hogy emellé szépen felnőtt Kína is, ami egyrészt tök izgalmas, másrészt meg tény. Ami engem egy kicsit így jobban izgat, meg minket az EIT Digitalnél, hogy valahogy sehol nincs a történetben Európa. Tehát nem arról van szó, hogy az európai kútfőkből előállított technológiai tudásból olyan meghatározó cégek nőnének ki, amelyek veszélyeztetik a Szilícium völgy uralmát, hanem arról, hogy Kínában történnek meg ezek. Holott nagyon sok ilyen eredmény és cég van Európában is, és hát mi persze nyilván az EIT Digitalnál próbáljuk azt segíteni, hogy legyenek európai és azon belül magyar versenyzők is, de hát ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy fontos stratégiai kérdés lesz mindenféle szinten, nem is csak a jövőben, hanem már napjainkban is, úgyhogy tulajdonképpen nem is véletlen, hogy a közelmúltban alakult meg Magyarországon a mesterséges intelligencia koalíció, ami persze egy platform a sok közül, de hát ez egy nagyon akut kérdés mindenhol a világon. Én köszönöm szépen, ennyit terveztem elmondani.